Jó estét kívánok, kedves hallgató! Jogerős döntés született Hágában Rátko Mladics ügyében. Marad az életfolytiglani ítélet, és ezzel azt hiszem, hogy lezárult a jugoszláviai háborúk történetének egyik legfontosabb fejezete. A vonalban van Szerb-Horváth György kollégám, őt kértem meg arra, hogy segítsen eldönteni ezt a kérdést valóban, és segítsen visszatekinteni Rátko Mladics múltjára, és ennek az egész pernek a történetére.
Jó estét kívánok, szia! Formálisan természetesen ez egy lezárás, hiszen ez a másodfokú ítélet, az elsőfokú az 4 éve született meg, aztán történt egy-két furcsaság, ugyanis a kinevezett másodfokú tanács, vagy panaszbizottság, vagy ahogy hivatalosan is hívják ezeket, tehát ezeknek a tagjait le kellett váltani, volt, aki meg is halt időközben, tehát hogy ez a procedúra elhúzódott, persze ezt még a Covid-ra is lehet fogni részben, de hát egy 10 éves történetnek, legalábbis bírósági történetnek értünk a végére. Mint az ismeretes, már első fokon is életfogytiglani börtönre ítélték Rátko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, aki ellen már egészen frissen, tehát 95-ben, 96-ban, amikor még szinte csörögtek a fegyverek is, már a hágai bíróság jelezte, hogy a vádlottak padján szeretné látni. És az ítélet, illetve más az ítélet helyben hagyása, az természetesen várható volt, hiszen már több hasonló ügyben is elítéltek boszniai szerb politikusokat, illetve tábornokokat. Az egyik készséges pont éppen az volt a bírák kapcsán, hogy ők korábban is részt vettek egyes boszniai szerb ügyek elítélésében, illetve személyeknek az elítélésében, és ráadásul, hogy az eljárás során is ugye már megállapított tényeket vettek figyelembe, tehát hogy nem hajtották végig újra az egész procedúrát, ha jól értem, így is közel 600 embert vagy tanút hallgattak meg, hát egyrészt a védelem részéről is, másrészt a vád részéről, és több mint 500 napon át tárgyalták meg a 10 év alatt ezt az ügyet. A történetek persze annyiban nincs vége, hogy a boszniai szerbek számára, a boszniai szerb köztársaság hivatalos képviselői számára is ez újra azt bizonyítja, hogy a hágai bíróság, a nemzeti közösség folyton a szerbeket ítéli el, elfogultak, és egyébként ugye, amit az egyik legsúlyosabb vád volt, amit bizonyítottnak is láttak, tehát a Mladic szerepét illetően a szrebrenicai genocídióban, ezt újra megerősítették, és ezt a boszniai szerbek képviselői, vagy ahogy olvasom, ugye a Mladic falujának lakói sem hajlandók elfogadni. Tehát ugye ennek még biztos még lesznek valamiféle folytatása.
De mégis mit vártak, vagy várnának a boszniai szerbek? Hát 8700 ember haláláról van szó.
Hát ugye most szinte nehéz is végigvenni, hogy mi miatt ítélték el Rátko Mladics tábornokot. Ugye itt nem csak Srebrenicáról van szó, hanem Szarajevóról és egyéb helyekről is, az emberiség elleni büntettekről, vagy akár amiatt is ugye bizonyítottnak látták a vádakat, hogy 94-ben is ugye az ENSZ katonákat, vagy tisztségviselőket túszokként használta. Szóval ezeknek a bűnöknek a sora rendkívül hosszú. És hogy is mondjam, az, ami számunkra bizonyítottnak látszik, az mások számára közel sem ilyen egyértelmű. Az, hogy a boszniai szerbek számára ez újra azt bizonyítja, hogy az egész világ összefog ellenük, és mindenki hazudik, azon természetesen nincs mit csodálkozni, hiszen a régióban mondhatni, ugye minden nemzeti közösség folyton áldozatnak látja magát. Azért azt meg kell jegyezni, hogy a délszláv háborúk során minden oldalról, tehát a horvátok, a bosnyákok, a az albánok részéről is követtek el háborús bünteteket. Ami számomra hát nem vicces, csak nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam meg. Ugye ebben a mostani bíróságban, tehát ez egy öttagú bíróság volt, egyetlen egy európai bíró sem volt, sőt, USA bíri sem például, hanem egészen, hát hogy is mondjam, kicsit fura helyekről jöttek, mint Jamaika, Zimbabwe, Uganda, Marokkó, és ennek a tanácsnak az elnöke egy zambiai bírónő volt, Prisca Matimba Niambe, ha jól ejtem ki a nevét, aki egyébként már a korábbi ügyekben is külön véleményt fogalmazott meg, és ez esetben is ő azt állítja, hogy ő egyetlen egy vádpontot sem erősített meg. De nyilván a procedúra során ez a többi négy bíró szavazata számított, és nem az övé, de ő már múltkor is, egy másik ügyben is írt egy 38 oldalas külön véleményt, ami egyébként Ratko Mladic egyik tábornokáról szólt, tehát Tolimir tábornokról, akit 38 évre ítéltek el többek között Srebrenicáért, meg a boszniai szerb haderők által elkövetett bűnök miatt. És ez a zambiai bírónő úgy látja, hogy Boszniában nem is volt polgár, vagyis hogy polgárháború volt, ezért nem lehet azt állítani, hogy itt valamiféle etnikai leszámolás volt. Továbbá, hogy a srebrenicai áldozatok száma sem világos, és egyáltalán ez az egész ügy olyan zavaros. Most ezzel csak azt arra akarok utalni, hogy ha én személy szerint örülök is, és igazságosnak is tartom a hágai bíróság ítéletét, az utóbbi 25 évben körülbelül, amióta ítélkeztek, azért hoztak pár furcsa ítéletet is, meg furcsa szereplők léptek fel, és egyáltalán ahogy ezt a délszláv válságot próbálták megérteni, hát azt hiszem, hogy ez sokak esetében, hiába lehet szó akár kiváló jogászokról is, egyszerűen ez számukra valami túl távoli történet volt.
De mi az oka ennek a bírói összetételnek? Nem akarták, hát hogy európai vagy nyugati elfogultság legyen?
Hát igen, korábban, tehát én nem ismerem a hágai bíróság bíróválasztási procedúráját, minden országból vannak, tehát ugye itt amikor elindult ez a másodfokú ítélethozatal, vagyis ugye a fellebezések megtárgyalása, ugye a védelem, mint az ügyészség részéről, akkor ott amerikai, meg ázsiai, meg mit tudom én, milyen nemzetiségű bírókat hajítottak ki, pont azért, mert hogy azok elfogultak, ugyanis már részt vettek egy hasonló korábbi esetekben. Őszintén szóval nem tudom, és hát nem szép ezen ironizálni, de ez majdnem olyan, mint hogyha én közülünk menne valaki valamiféle afrikai törzsi háborúkban ítélkezni, és akkor azt mondani, hogy hát eszi fene, lehet, hogy ez nem is úgy volt, meg úgy se érteni, hogy ezek az őrültek ott kikit lőtt, mindenki bűnös, stb. Tehát én nem értem ezeket a motivációkat, hogy a történelmi kontextusból hogy lehet ennyire kivenni valamit, bárki hogyan láthatja azt, hogy ártatlan Ratko Mladic, azon kívül, hogy persze a tényeken lehet vitatkozni, meg hogy a motivációja tényleg pontosan az volt-e, ami, de mások esetében is ez eléggé világosan kiderült. Ratko Mladic esetében azt kell tudni, hogy ő sokakkal ellentétben, akik nem csak tagadták ezeket a vádakat, mert akadt köztük, aki kiegyezett a bírósággal, mint például Biljana Plavšić, aki Mladic idejében a boszniai szerbek elnök helyettese volt. Tehát voltak, akik elfogadtak bizonyos felelősségi szintet, többnyire például Srebrenicát nem, bár akkor ez még annyira nem is volt téma, vagy ez még folyt. Ratko Mladic azért mégis egy hihetetlenül arrogáns tábornok volt, aki nem csak azt tette, amit tett, tehát hogy a szarajevói lakosok terrorizálása, a srebrenicai népirtás, és akkor hagyd ne soroljuk ezt a rengeteg rémtettet, a koncentrációs táborokat, a gyerekek megölését, a nők megerőszakolását, azt a humanitárius katasztrófát, amit okozott, és ezek mind benne van ezekben a vádiratokban is, illetve az ítéletben. Szóval ő maga számos bizonyítékot is szolgáltatott, valójában egy kicsit fura mód, mert a háborús bűnösökről valahogy mindig az derül ki, hogy egyrészt tagadnak minden ilyen szándékot, és ők többnyire arra hivatkoznak, hogy a saját népüket védik, és az igazságért harcolnak. Maga Mládic előszeretettel púzolt a kamerák előtt, mint például Srebrenicában is, ahol azt mondta, hogy most pedig bosszút állunk a török uralomért. Egyébként rengetegszer lehallgatták, amikor lövette Szarajevót, tehát ezeket a katonai vonalakat, a NATO, meg a nem tudom milyen szervek, ezek elég jól lehallgatták, és ezek is bizonyítékokként szerepeltek. Tehát egy hihetetlenül arrogáns alakká is vált, nem csak egy tábornokká, aki aztán, nem tudom, a népét védve mégis háborús bűnösöket követett el. Tehát én értem, az ember néha kicsit felháborodott, és megérti az áldozatok hozzátartozóit, hogy amikor elégedetlenek, mert szinte napnál is világosabb ügyekben még mindig itt egy évtizedig tologatta ez a bíróság az aktát. Természetesen nem lehet ilyen párhuzamokat vonogatni, hogy akkor a holokauszt ügyében mégis a Nürnbergi bíróságnak nem is tudom, bő egy év kellett, hogy azért valahogy helyre rakja, meg nem tudom, azóta még a háborús bűnösöknek is több az emberi joga, vagy nem is tudom milyen joga. De azért ez egy kicsit nekem ellenszenves, amilyen lassan is, ahogyan ezek a bíróságok döntöttek.
A Mladics megítélését illetően a személyének szól a szimpátia azzal együtt, azzal az arroganciával együtt, amit te most említettél, vagy éppen azért, szimpátia tüntetés is volt a hágai bíróság előtt, a tisztázatlan kérdések miatt, vagy azért, mert elmaradt a megbékélési folyamat tulajdonképpen a térségben. És mindenkiben ugyanaz van, mint volt 1990-es évek elején.
Ez a megbékélési folyamat mindig elindul, aztán valahogy zátonyra is fut, pontosan azért, mert végül mindegyik fél elkezdi a saját igazát hajkurászni. Ez a szimbolikus háborúzás, tehát a háború folytatása az emlékpolitika terén, más eszközökkel, ez ma is folyik, és valójában az összes ottani nemzet, és ma akkor még ideérthetjük a bolgárokat is, vagy az észak-macedónokat, ahogyan most hívjuk őket, természetesen aztán ott van Koszovó, az albánok, ugye, a szerbek is, a montenegróiak egymás közti harca, a szerb és a horvát csatározások, akik még mindig a második világháborús horvátországi koncentrációs táboron vitatkoznak, és ilyen-olyan filmek készülnek, meg folyamatosan összecsapnak, hogy akkor hány áldozat volt. Tehát, hogy a Mládics esete valójában beilleszthető ugyanebbe a Matrixba. Az, hogy őt mint generálisnak, mint tábornoknak még mindig van egyfajta kultusza, az a szerbek részéről annyiban érthető, hogy az ő szerepe, azon kívül, hogy ugye ott van Karadzsics, akit ugyanezekért a dolgokért ítéltek, ugye, mint elnököt a életfogytiglanira, és hát ő is most ő már Nagy-Britanniában raboskodik. Ezek az emberek mégis szimbolizálják azt a harcot, aminek az eredménye valahol mégis az lett, hogy ott van ez a boszniai szerb köztársaság, ami egy el nem ismert állami tákolmányként mégis a Bosznia-Hercegovinának, mint köztársaságnak a része. A képviselői részt vesznek az alig működő Bosznia-Hercegovinának a politikai életében. Ugye ott vannak a kantonok, és egy nagyon bonyolult rendszerben a boszniai szerbek attól félnek, hogy ahogy ezt ma egyébként így el is mondták szakértők, hogy hogy esetleg valamiféleképpen megvonják tőlük ezt az egyébként túlságosan el sem ismert jogi státuszt, tehát az, hogy van boszniai-szerb köztársaság, amit így senki nem ismer el, mint egy külön államot, csak hogy valamiféle formában mégis igen, és hogy ez a boszniai-szerb köztársaság esetleg, ahogy ez folyton fölmerül, hogy akkor esetleg csatlakozhatna Szerbiához. De a boszniai-szerbekben megvan ez a félelem, hogy akkor őket így majd valahogy letörlik, és ugye akkor ez bizonyítja azt, hogy akkor a nemzetközi közösség elítéli az ő hőseiket, az ő politikájukat, stb. És ugye nagyon fontosnak tartják, hogy Mladićot nem ítélték el még egy pontban, noha úgy a vád, mint a védelem fellebbezett, tehát abban, hogy további, tehát a Srebrenicán kívül további 6 községben, ami ott járást jelent, tehát Obstinában, követtek el a boszniai szerb erők az ő felügyeletével, irányításával genocidiumot, vagyis további háborús bűnöket, mert ez esetben akkor megint, tehát ennek az entitásnak, a boszniai szerb köztársaságnak a léte sokkal inkább kétségbe vonható, be lehetne szántani és be lehetne sózni, legalábbis az ottani szerbek értelmezésében. És egyébként ezek a hőskultuszok, ha megnézzük, azért nem csak náluk vannak jelen, de hát Horvátországból is tudunk olyan példát, vagy a boszniai horvátok esetében, ahol elítélt háborús bűnösöket, akik egyébként nem életfogytiglanit kaptak, vagy azóta meg is haltak, tehát ott ezek lokális nemzeti hősök még mindig.
Akkor mi a reális haszna ezeknek, a társadalmi haszna, vagy az emlékezet politikában mi a következménye ezeknek a döntéseknek? Mindenki megborántja a vállát, és azt mondja, hogy Hága részrehajtó, és az egész világ részrehajló, és fogalmatok sincs, hogy mi zajlik nálunk.
Ilyen háborúk után bármiféle hasznot keresni, vagy találni szerintem elég nehéz.
Nem, csak úgy a belátás, hogy tehát az lenne a könnyebbik út, én azt feltételezem, hogy hát van, megnevezték a felelősöket. Mládítja az egyik, és így tovább. És akkor azt lehetne mondani, hogy hát azért nem kollektív a felelősség, ez nem a szerbekről és nem a bosnyákokról szól, hanem itt vannak ezek a katonatisztek, a korabeli politikai elit szereplői, elviszik a balhét. De ezek szerint nem, hanem inkorporálják. Továbbra is ápolják a hőskultuszt, és minden marad a régiben.
Hát az egy dolog, hogy mondjuk mi mit szeretnénk, vagy mit tartanánk ideálisnak, de azt például azért tudni kell, tehát hogy a szerb liberális, ha mondhatjuk így, politikusok is állították azt, hogy az egész boszniai szerb köztársaság a népirtáson alapszik. Tehát, hogy így nem lehet egy országot csinálni, hogy ez így szembe kéne nézni a bűnökkel, stb. Egy után ezek a szerb politikusok is megváltoztatják a véleményüket, hiszen hát nem csak Bosznia szerb részein, de azért Szerbiában is egy olyan vélemény klíma uralkodik inkább, hogy amiről már ugye beszéltünk, hogy mindig a szerbek az áldozatok, az egész világ ellenük van, stb. Tehát ezek hihetetlen és unalmas toposzok, de már szinte látjuk ezt Magyarországon is, stb. Tehát minden választásnál előkerül, hiszen ez egy bizonyos választói réteget ezzel lehet még mobilizálni, a szembenézéssel pedig egyáltalán nem.
A horvátok is elégedetlenek épp Mladić miatt, mivel hogy a Horvátországban korábban, tehát a boszniai vérengzések előtt megelőzően elkövetett gyilkosságokért nem ítélték el. Ez mennyire befolyásolja a térségi viszonyokat, és egyáltalán a múlt feldolgozást?
Hát ugye Ratko Mladić korábban Zadarban, tehát a Horvátország tengerparti részének egy részén követette mindenféle háborús cselekményt, ezeket nevezhetjük szintúgy akár háborús bűnöknek is, de hát ezek Ugye mivel Mladićot végül Szerbiába kapták el 2011-ben, utána ő rögtön Hágába került pár nap után, tehát a horvátok nem tudták ezt úgymond távolétében lefolytatni. Noha én, tehát vannak ezekről is konkrét lehallgatott felvételek, hogy ott mi volt a szerepe. A szerb-horvát viszonyban ilyen értelemben Mladić szerepe azt hiszem, hogy nem olyan fontos, vagy nem ez befolyásolja. A szerbek és a horvátok közt mindig vannak súlyos ügyek, tehát az előbb már mondtam ezt, tehát hogy még mindig egyrészt a második világháborúba járunk, ahol szintén a legzavarosabb módon tudnak visszaemlékezni arra, hogy akkor kik is voltak a horvát usztasák, a szerb csetnikek, egyáltalán kik voltak a partizánok. Hát nem vicces, de másképpen nem tudom mondani, mint hogy elég vicces, hogy úgy a horvátok, mint a szerbek esetében az antifasizmus, tehát a második világháborús antifasizmus, a németek elleni, a fasizmus elleni, nácik elleni harc, az majdnem így szőnyeg alá van söpörve, tehát arra nem tudnak büszkék lenni, amire valójában igenis büszkék lehetnek, hiszen azért a horvátok közt is nagyon sok partizán volt, sőt, vannak bizonyos részeken, hogy többen voltak, mint a szerbek közt, stb. És akkor ugye, hogyha ezt a mai napig össze tudnak ezen is veszni, aztán ott van a délszláv háború, egyrészt a Ukrajna, ahonnan elüldözték a szerbeket, vagy elmenekültek a szerbek, másfelül ott van Vukovár, és még egy csomó ilyen szimbolikus hely is, vagy akár Dubrovnik lövetése, stb. Amihez ilyen értemben Ratko Mladićnak nem volt köze, vagy a boszniai szerbeknek. Tehát ha úgy veszük, itt nem pusztán két oldalról van szó, ahol nem tudom, van Mladić, meg vannak a nem tudom kik, hanem egy kicsit tényleg ezért utalnak vissza az, hogy ha valaki ezt nem követi rendszeresebben, vagy nem tudom, akkor nem tudom, hogy mondjam, én se értem úgy, hogy el tudjam hinni, hogy egy zambiai bíró, vagy nem tudom, akik ide érkeznek, ezt így pár év alatt ők szépen megértik, hogy miért történik. Ráadásul...
Nem, ezt a kifogásodat nem pontosan értem, mert azt gondolom, hogy egy bíró elé kerülnek bizonyítékok, van egy törvényes keret, ami szerint dönt, tehát az, hogy ő távolról nézi ezt az egészet, ez bizonyos értelemben előny és biztosíték annak, hogy a törvény betűje és szelleme szerint fog dönteni. Nem beszélve arról, hogy ezek is olyan válságövezetek, ahonnan hozhat tapasztalatokat, tehát miért ne?
De itt konkrétan arról van szó, röviden, hogy ez a bíró, aki a külön véleményét vagy ellenvéleményét megfogalmazta, azt mondta, hogy Srebrenica esetében is, vagy Bosznia esetében polgárháborúról volt szó. A polgárháború alatt szerintem mást értünk, és nem azt, amikor három etnikum, amely közt erős vallási különbség is van, ráadásul mondhatjuk úgy, hogy hagyománya van egymás gyilkolászásának, hogy ez valamiféle szimpla polgárháború lenne, ahol nehéz igazságot tenni, hogy akkor most ki miért is lőtt. Azért ebből elég sok mindent meg lehet érteni ahhoz, hogy egy bírótól talán elválhassuk azt, hogy ne mondja azt, hogy ez a történet szinte érthetetlen. Tehát erre szeretnék utalni. Azt abban természetesen igazad van, hogy a más látásmód az sok esetben sokkal relevánsabb lehet, vagy egészen más szempontokat adhat hozzá. De gondolom, hogyha ha csak így elmélkedni kell, hogy miért vannak, nem tudom, afrikai, meg mindenféle más honnan érkező bírók, hogy voltak ezekben a tanácsokban, hogy természetesen így is annyira érzékeny volt ez a probléma, vagy az, hogy ha mondjuk egy német bíró lett volna, vagy egy, nem tudom, francia, vagy angol, akkor rögtön ezek a különféle felek elkezdtek volna azon kombinálni, hogy no, hát azért hozta meg a szerbellenes döntés, mert német, és a németek meg az ő szemükben nácik. Tehát, hogy én értem, hogy mire utalsz te is. De azokat az indokokat, amiket így most így elkezdenek közzéteni, én ezeket őszintén nem értem.
Mondjuk hát azt, ez a polgárháborús érv, ez annyiban valóban furcsa, hogy arra enged következtetni, hogy itt egyenlő erőviszonyokkal rendelkező etnikai csoportok csaptak össze egyenlő feltételek mellett, és így háborús veszteséget szenvedtek, holott hát népirtás történt, egy fegyveres hadsereg végzett ki kiszolgáltatott embereket, férfiakat és fiú, gyermekeket, kiskorúakat.
Tehát... Mindegy, hát végül csak annyit lehet mondani, hogy igen, végre pontot tettek ennek az ügynek a végére is, úgy, hogy elfogadják Mladić, Karadzsics és a többiek, hál' Istennek ott fogják végezni a börtönben, mert azért tudjuk, hogy Hága olyan embereket is hazengedett, valamiféle minimális büntetések után, inkább 10 év, stb., amikor akiket háborús bűnösöknek kiáltottak ki, mint Vojislav Sesej, aki visszajött Szerbiába, és azóta is aktív politikus, és bent ül a parlamentbe. Ezt ismét csak nem értem, hogy hogyan engedheti meg ezt akár a nemzetközi közösség, vagy miféle büntetés ez, hogy végül ismét boldogan oszthatja az észt a parlamentben. Hát és úgymond elismert tagja a társadalomnak, és még az állam kárpótolja is, ahogy ezt Szerbia több esetben is megtette. Például az említett Plavšić esetében.
Mondjuk ez legalább annyira a szerb politika és társadalom felelőssége, mint Hágáé. A büntetési tétel lehetett volna nagyobb, és az elrettentés lehetett volna hatásosabb ugyan, de hát azért politikai felelősséget a szerb társadalomnak és a szerb kormánynak kell vállalni.
Jó, ez igaz, csak hogy akkor úgy mondom, hogy sajnos még mindig itt tartunk, vagy itt tart a közvélemény Szerbiában.
Ami aggasztó, az a Hágai Bíróságnak a végtelen lassúsága, és ez egy nagyon nagy kérdés. És most arra gondolok, hogy ha a boszniai meg a délszláv háború esetében ennyi időnek kellett eltelni ahhoz, hogy ítélet szülessen, ennyi évtizednek, akkor vajon mi lesz a szíriai ügyekkel kapcsolatban, ahol megint csak nagy kérdés, hogy lesz-e hágai eljárás, és ha igen, mikor és hogyan.
Úgyhogy... Hát igen, azt mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy most, hogy mondjam, hogyha nekem tetsző döntés is született, vagy én úgy gondolom, hogy ez igazságos, annak ellenére ez a hágai bíróság történet, ez nem egy sikertörténet, sajnos.
Hát egyik népirtás követte a másikat az elmúlt évtizedekben, úgyhogy a hágai bíróságnak volt alkalma sajnos felkészülni ezekre, és itt lenne az ideje annak, hogy hatékonyabban és gyorsabban járjon el, amennyiben bízunk abban, hogy a nemzetközi bíróságnak bármiféle hatalma és eszköze van arra, hogy igazságot szolgáltasson, jóvátételt biztosítson, és legfőképpen segítse megelőzni ezeket a retteneteket. A Ratko Mladić ügyében született jogerős végleges ítéletről Szerb Horváth Györggyel beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy segítettél felidézni ezt az eljárást, és segítettél betekinteni a volt jugoszláviai tagországok viszonyaiba. Hallgatóinkat arra kérem, hogy ha felkeltettük érdeklődésüket, akár hallgassák vissza ezt az interjút a hangtárunkból, akár írják meg a véleményüket a rádió honlapjára, vagy az én személyes szakmai Facebook oldalamra is. Szerb Horváth Györgynek köszönöm, hogy velünk voltál, és önöknek köszönöm a figyelmüket. Parászka Borókát, az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét hallották. Viszont hallásra!